sorozatot, ha emlékeztek még rá, az ajándék alapú szolgálat, igyekezett 8 területét, és abból az ajándék alapú szolgálattal folytatjuk a mai napon. Úgyhogy ez lesz a mai első. Felolvasom azért, hogyha emlékeztetek rá, hogy van egy megerősítő vezetés, ajándék alapú szolgálat, szenvedélyes lelkiség, hatékony struktúrák, inspiráló istentisztelet, holisztikus kis csoportok, szükségrendeltetett evangelizáció és a szeretetteljes kapcsolatok. Úgyhogy ebben csak a másodikba. De előtte arra kérdezem, hogy ki az, aki itt volt 2024. május 26-án. Tegyet meg nyugodtan a kezét. Ez a... talán. Könnyű kérdés, igaz? Megnéztem, hogy akkor is beszéltem erről a témáról, és most lesz egy olyan kb. 40% átfedés, úgyhogy ha emlékeztek rá, akkor hát akkor bocsi, aki nem volt itt, mert miért nem volt itt, persze. Úgyhogy, de annak az első 50-60%-et nem fogom most elmondani, a másrészt viszont sokkal inkább kifejtve. És kezdjük egy ige szakasszal, amire meg vissza fogunk összetérni. Jaj, ezt nem tudom, miért van benne. Erről van szó. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnéz ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékén hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Szóval ajándék alapú szolgálat. Általában lehet, hogy gyülekezetben nem annyira erős ez a terület. Sokszor vannak nehézségek benne, hogy mit hogyan kell csinálni. Van néhány kérdés, amit felolvasnék, ami elhozott a anno talán 9 évvel ezelőtt gyülekezet által kitöltött felmérésben. És arra kell válaszolni, mennyire igaz rád, ilyen kérdések voltak benne, hogy örömmel végzem gyülekezeti feladataimat. Az vajon mennyire igaz rám? Vagy éppen, hogy tisztában vagyok azzal, milyen lelki ajándékokat kaptam Istentől. Vagy hogy egyértelműen megtapasztalom, hogy Isten az én munkámat is felhasználja a gyülekezet építésében. Tisztában vagyok azzal, hogy munkámnak mi a jelentősége gyülekezetünk működésében. Illetve olyan kihívásnak érzem a gyülekezetemben végzett feladatomat, amely segít növekednem a hitemben. Ez csak néhány kérdés. Nagyon érdekelne egyiket az, hogy most mit válaszolnátok erre, de most nem fogunk ebben így belemenni hosszan, hogy akkor mennézegessük egyesével, hogy ki mit mondan erre, és hogy miért azt, és miért nem mást. De érdekes, akár csak gondolkodni is azon, hogy vajon én most mit válaszolnék erre az egészre. Egy definíció az, hogy az ajándék alapú szolgálat célja, hogy senki ne legyen kocka alakú dugó egy ilyen kör alakú üvegben. Ugye nincs túl sok használat, ha próbáltak már ilyet csinálni. Néha volt már, hogy kellett egy másik, más méretű üvegre karadnom egy karafából dugót, és akkor addig gondostam, hogy ezt nagyjából be lehetettem rakni, és így nagyjából működött. De hogy ezért fontos ez, mert hogyha nem az ajándékunk szerint szolgálunk, akkor az nem igazán tud jól működni. Ha szerint, akkor nem tehernek élel meg a dolgokat, hanem valóban örömként, hogy a kérdés felteszi. Egyébként már nagyon könnyű nem terjesztősnek és nem örömtenek hát dolgokat, hanem tényleg tehernek. És nem úgy látni, hogy ez a közösség javát szolgálja, hanem csak az, hogy hát megint van meló. És én eleve ezek azért, hogy örömmel végzem gyülekezeti feladataimat. Mennyire éled ezt meg? Mennyire tud örömöt jelenteni a feladat? Ha nincs feladat, akkor ugye ez nem gond, akkor nem végzed örömmel, tehát akkor már önmagában működik mindez. De ha meg nem okoz örömet, az, amit éppen végzel, akkor is foglalkozni kell vele, hogy vajon miért nem? Mi a probléma vele? Hol vannak elakadások? Én üdvök az ígértetéssel, hogy az bizonyos szempontból állandó feszültséget okoz. Direkt visszanéztem attába, 96-ban 6 óta szolgálok igével különböző helyeken, és 97-ben álltam először gyülekezet előtt, úgy, mint itt most, csak akkor ez egy nagyobb gyülekezet volt, és tök ismeretlen volt számomra, és totál sem remélszem, mi hozott el akkor a számból, lehet, hogy jobb is. De hogy mégis még mindig azóta is feszültséget okoz bennem mindez állandóan, hogy emberek eljárni és Isten igéről beszélni. És azt gondoljuk, hogy hát ez valakinek már rutinja van valami szolgálatban, akkor meg könnyen megy, de nem. Ugyanakkor mégis mindig örömet okoz az, hogy beszélhetek Isten igéről, az, hogy arról lehet szó, hogy mennyire jó az, hogy ezt meg lehet csinálni. És nem azért fontos az, mert akkor elvégeztem már azt, amit más nem csinált volna éppen meg, mert sokszor nem arról van szó, hanem az, hogy akkor... Az, hogy Istennek van egy szándék, hogy éppen téged bizony meg valamivel. Nem arról van szó, hogy akkor majd összeomlik a gyülekezet, hogyha nem történik meg valamilyen fajta szolgálat. Nem arról van szó, hogy nem lesz meg a közösség akkor, hogyha nem történik ez vagy az. Vagy mi lesz a gyermekeinkkel?
tök jó, hogy van gyereszolgál, de nem menne, akkor nem menne semmi sem. Tök jó van dicsőítés, de emlékszem olyan helyre, voltam olyan helyeken, ahol DJ iPod volt a dicsőítés vezető, és nem mert ugye ő csak zenélt, de hogy valaki meg, aki kikereste a számokat, és nagyon jó volt a dicsőítés. És voltam olyan helyen, ahol az igényedetés az nem így hangzott, hogy valaki beszélt, hanem megnéztünk egy videófelvételt, és mégis nagyon jó volt. És lehetne sok ilyen példát felhozni, hogy sokszor, amikor azt gondoljuk, hogy csak ilyen és csak olyan formában működik jól, akkor ez nem feltétlenül igaz, hanem nagyon sokfajta módon lehet mindez jelenni. Sokkal inkább függött azon, hogy mi, akik ott voltunk, milyen lelkülettel, milyen szívvel vagyunk jelen. Most nem fogok ebbe mélyebben belemenni, hogy ezeket hogyan kell csinálni, mert amikor hozzá az időt se vele, de hogy vajon én mennyire vagyok benne úgy a szolgálatban, hogy abban megélem azt, hogy közelebb kerülök Istenhez. Hogy miközben szolgálok, legyen szó akár igedetésről, legyen szó akár takarítás, legyen szó éppen ajtónálásról, vagy az ajtó mellett inkább náljunk rá, vagy bármi egyéb szolgálatról, akkor abban mennyire vagyok benne úgy, hogy engem ez közelebb visz Istenhez. Itt valamit megtapasztalok, meglátok, megértek az Úrból. Hogy mennyire tekintek így a szolgálatok, és mennyire úgy, hogy ezt el kell végezni. Na a szolgálat az épít, az erősít, az egyfajta örömforrás. És ez még csak saját magamról szól. És elvileg jó esetben, amit szolgálunk egymás felé, az ilyen módon van a másik életében is. Persze aztán ebből vannak konfliktusok is, emlékszem arra, hogy volt egy gyülekezet, ahol ezen veszett össze a gyülekezet, hogy valaki kitalálta, hogy var függönyöket az ablakra, és ezen megvarta, és megcsinálta, és nagy szeretettel és örömmel megcsinálta. Utána jöttek, hogy mi ez vitrázsod, mi az ez a... De nem tudom már. Vitrázsod, igen. Miért vitrázsodom a függöny, miért nem karnisom? Miért ilyen mintájú? És akkor mondom, hogy egyébként mikor vetted észre ezt? Hát most vasárnap, igen, 3 hete kint van. Tehát, hogy nem is vette észre, hogy ott van, de amikor meg észrevette, mert valaki felállt a figyelmet, akkor most nem jó! És annyira profi vagyunk ebben, hogy egyből kiragadjunk a másikon, és nem veszük észre a szolgálatot, és nem veszük észre, hogy valaki megtette azt, amit én nem csináltam meg eddig. A kritikában nagyon profi vagyunk egyébként, de mi látjuk ezt, hogy akkor mit kell tenni. És készek vagyunk-e szolgálni, hogy már szolgálaton keresztül építünk, erősítünk, és örömforrás is tudunk lenni. És képzeljétek el, milyen örömforrás volt szegény hölgynek, aki mindezt megcsinálta, és jöttek a kritikák. Először beszélgettünk utána azt, hogy soha többet nem csinál semmit se. Mondom, tudom, hogy megérzem, mindig téged fogok megbízni, csak azért is. Mert többiek szenvedjenek, akik nem csináltak semmit sem. Tehát, hogy mennyire van bennünk az a fajta készség, hogy igen, én akarom megélni ennek az örömforrásnak, ennek a lehetőségét. De kezdhetnénk egy olyan kérdésre is, mert az elején talán kiírtam azt is, hogy kell-e mindenkinek szolgálni? Hogy dolga-e mindenkinek a szolgálat? Vagy azt mondjuk, hogy hát igen, van akinek az, van akinek nem. Mi a tippetek, hányszor fordul elő a szolgálni, szolga, meg ennek a különböző változatai Bibliában? 1200. Valaki szeretne többet adni, vagy kevesebbet? Valaki többet adna? Na mennyit akkor, aki többet nem adnak ki volt? 1500? 1500 először, 1500 másodszor? 2500? 2000 először, másodszor? Elkelt, tiéd a szolgálat! Egy kicsivel több alkalommal, mint amikor Budavárra elfogadták a törökök, 1542 alkalommal fordul a Bibliában ez a szó. Elég durva, igaz? Elég sokszor. Többször fordul elő a szolga, szolgált és egyéb változatai ennek a szónak, a Bibliában, mint az apa, atya és atya, apja és így tovább szavak, mert az 1153 alkalommal. Az, amire azt gondolom, hogy hú, de aztán tele van a Bibliával, és mindig azt olvassuk, az kevesebbszer van, mint maga a szolgálat. Nagyon-nagyon sokszor beszél a Biblia szolgálatról. Dugig van vele. Kevés olyan szó van a Bibliában, ami ennél is több alkalommal szerepel. Igazából azt kell mondjuk, hogy a szolgálat az alapvető a Bibliában. Teljes mértékben alapvető. Isten szolgálata maga alapvető. Nem csak arról van szó, hogy elhív minket a szolgálatra, hanem ő maga is szolgál, ő maga is példát ad erre. Bemutatta. Ugye amikor olvassuk a Bibliában a szolgálatra, akkor azt mondja Jézus, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyik ezre rosszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. És ez olyan szakasz, amit itt szeretném felidézni, jól hangzik, hogy igen, nem lehet szolgálni más Istennek, nem lehet szolgálni a pénznek, meg egyebek, mammont általában pénzzel azonosítjuk, de egy csomó minden benne van. És én elkezdek gondolkodni azon, hogy azért kemény ez, mert hogy amikor az időmet, energiámat valamibe belefektettem, akkor igazából annak szolgálok. Amikor sportolok, akkor annak szolgálok. Amikor a családban vagyok otthon, akkor a családom felé szolgálok azzal, és így tovább. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyek a családdal, csak Isten, nem erről beszélek értelemszerűen, hogy ne sportoljatok, mert az már bűn, vagy ilyesmi. Csak azt, hogy milyen arányban vannak a dolgok, mennyi időt szánok különböző dolgokra. Már csak azért is, mert elkezdtem megnézni azt, hogy pontosan mit tett ez a szó. És ha olyan aspektusan nézem, hogy addig, ameddig én valami más teszek, és nem az Úrral vagyok, akkor igazából elveszek az Úrtól időt. Tudom, kisarkítom ezt a példát most, ez egyértelmű. De hogy ez a szó, amikor azt mondja, hogy úgy fogalmaz, hogy nem szolgál senki két örök, mert van az egyiket gyűlöli, és másokat szereti, akkor néztem azt, hogy vajon mi az az, hogy meggyűlöli? Hogy milyen szót használott? És voltam valamilyen, talán olyan fogépes, ami kicsit felment, kicsit felszabadít, hogy jó, hát azért nem gyűlölöm Istent, ha más csinálok, nem arról van szó, hogy ha olyan dolgot, ami most nagyon kínálom a kettelésemet, és tartok egy, nem tudom, milyen streaming maratont valamilyen sorozatot végignézve, akkor majd az azért belefér. Arra szó, hogy használ, így is, amit mond, az azt jelenti, hogy megvetéssel, leköpéssel, undorral vegyes gyűlölet. Megvetés, leköpés, undorral vegyes gyűlölet. Elég brutális. És azt mondja, hogy amikor elkezdünk másfele, másnak szolgálni, és mást előtérbe helyezni, más előre kerül, mint Isten, akkor azzal megvetéssel, leköpéssel, undorral vegyes gyűlölettel köpjük arcon Istent. Ez egy nagyon brutális gondolat volt számomra, hogy itt megnéztem ezt. Még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy ha most éppen leülsz a tévé elé, és zombulsz, vagy a közösségi médiát görgeted, és doomscrollingba vagy, akkor te már ezt csinálod. De hogy amikor arról van szó, hogy valami Isten elé kerül, akkor megvetéssel, leköpéssel, vagy gyűlölettel, vagy nem tudom micsodával, undorral, vagy a gyűlölettel, vagy Isten felé, akkor ő ezt éli meg. Ezt a gyűlöletet, ezt az undort éli meg. Sokat hallom, hogy ilyet nem akarok okozni Istennek. Hogy nem akarom azt, hogy ő így érezze magát én miattam, hogy ő ezt tapasztalja meg én miattam. És durva, de lényegében azt mondják, hogy ha nem szabad Istent, akkor ilyen módon állsz hozzá. Akkor Krisztust így jutalmazod. És nem hagy kiutat a szolgálat alól. Nem azt mondja, hogy figyelj, akkor oké, szállj, de legyen heti másfél óra, és akkor rendben vagyunk. Akkor letudtadok a tervezettségedet. Nem az, hogy az életed miről szól. Lehet, hogy csak fél óra van egy héten, nem az mennyisége számít, hanem az, hogy miről szól a maradék 167 és fél óra. Ez valóban Istenről szól-e, akkor is, ha nem azon törekedsz és gondolkodsz állandóan, vagy azon, amit téged érdekel. Mire fókuszálsz mindez ebbe? Hát Isten eljött minket arra, hogy szolgáljunk. És az elején olvastunk Jakab kapcsán, ez nagyon fontos számunkra, ugye legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Ezt kértem az előbb. Hogy benne csapjátok magatokat. Mert valaki csak hallgatója az igényed, nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi az arcát, megnézi magát ugyan, de elmély és nyomban el is felejti, hogy az milyen volt. Isten arra jött el minket, hogy szabadság tökéletesük törvényébe tekintsünk bele, és maradjunk is meg mellette, hogy ne feledjük el, hogy milyen az, hanem legyünk a tevékeny megvalósítója. Legyetek az igének cselekvői, a tevékeny megvalósítói. Mert akkor fog boldogát lenni az, amit csinálsz. És ha valami merette, hogy milyen unalmas, milyen kinkes, erős a szolgálat, akkor lehet, hogy éppen nem ilyen formában vagyunk benne, vagy egy másik aspektus lehet még, de azt mindjárt nézzük majd. Szóval a szolgálatra lettünk elhívva, és ez könnyű, ezzel könnyű becsapni önmagunkat. Hogy vajon hogy is van ez? De mit is jelent az önbecsapás? Hallom Isten igéjét, de nem igazítom hozzá az életemet. És ha ezt teszem, akkor azon belehet, hogy lehet, hogy valamit tehetnék valahol, de azt mondom, hogy hát más jobban tudja ezt megcsinálni, mint én. Hagyom őt érvényesülni. Hát ő is jobb, mint én. Akkor, hogyha éppen valaki más teszi, akkor hát akkor nem kell hozzányom, akkor már csinálja valaki ezt. Ugye, amikor voltunk Simonitnál kerítést társni, akkor pont ez volt, néztük is, hogy kettő ember ásott, és hatan pedig így néztük. Oké, nem is mértünk hozzá éppen a munkához, mert csináltak, amire ez kellett, hogy tovább haladjunk, de mondtuk azt, hogy olyan tökéletes magassággal végezzük a munkát az egész folyamatban. Néha azon bennünk, hogy azzal csapjuk meg önmagunkat, hogy azt mondjuk, hogy majd ha eléggé felkészítek, majd csinálom. Vagy majd ha nem hibázok, majd akkor csinálom. Ilyen sincsen. Majd kapok külön indítatást erre. Mint a külön indítatást kéne ahhoz, mondjuk, hogy éppen felsőpőr, vagy bármi egyéb dolog. Vagy azt mondod mondjuk, hogy én kész vagyok szolgálni, csak hát nem volt hol, meg mit. Egy csomó módon be tudjuk magunkat csapni ezzel a dologgal. Hogy igazából nem csináljuk. Pedig van a szolgálatnak nagyon fontos másik hatása is, az pedig az, hogy a szolgálaton keresztül sok, mondom, mannyi arrébb, a szolgálaton keresztül sokkal inkább be fogod tudni ismerni Istent. És persze erre azt mondod, hogy eddet meg lehet ismerni Istent, annélkül is, hogy szolgálnék. Sőt, tehát mindenki ismerte meg Istent, hogy nem szolgálta, csak egyszerűen találkozott az Úrral, megértette az evangéliumot, és akkor ezen keresztül átadta az életet. Igen, személyes kapcsolat jön Isten lehet, de annak a mélységét, hogy mit jelent az Úrral lenni, azt a szolgálaton keresztül fogod megélni. A mélyebb megismeréshez kell ez a fajta szolgálat. Amikor, ha már mondta a gyerekmunkásokat, amikor készül a gyerekmunkára valaki, közben sokkal több mindent tanul meg Istenről sokszor, mint abból, hogy valakit itt hallgat előle, és aztán valami megmarad, valami nem marad meg. Az, hogy keresed, hogy mivel ugyan szolgálsz mások felé, az, hogy imádkozol másokért, az, hogy az Úr előtt akarod megetni az ő akaratát valaki mással kapcsolatban, az is sokkal többet segít. Az, hogy éppen dolgozol azon, hogy ott a mosdóban rend legyen a WC-ben, még az is segít megetni Isten igéjét. Az ő hozzáállását, az ő gondolkodását. Ezek mind segítenek megérteni őt. És ezt ne felejtsük el, hogy Jézus példát is adott erre. Ugye János 13-ban nagyon szeretjük felolvasni ezt a lábmosásos történetet, tényleg jól is hangzik, és mennyire megdöbbentő. Nem, hogy Jézus a mester, az Úr, a főnök, aki vezeti, viszi a tanítványokat, neki áll, és a legalantosabb dolgot megcsinálja, és megmossa a tanítványok lábát. És persze, hogy húzózkodnak, hogy nehogy, nem így húzózkodnak, húzódoznak ez az. Húzódoznak, hogy hát nem mossa az én lábamat, mert hát milyen dolog már az, hogy ez ilyen ocsmányalatos dolgot csinálsz meg te nekünk. Azt mondja, hogy én példát adtam nektek. Példát adtam nektek, azt mondja Jézus. Példát adtam nektek, hogy hogyan szolgáljatok. Hogyha én a mester, akit úgy szóltok, hogy Úr és mester, ezt teszem, akkor mennyivel inkább vagytok ti erre elhívva. Azt mondja, hogy ő kész arra, hogy azt megtegye. Hogy megmossa a tanítványok lábát. És az nem olyan, mint manasság nekünk, hogy reggel megfürödtél, utána felhozod az oknit, vagy a szandál, hogy kevőbben kozasztat, hogy felhozod az oknit, rá cipőt, utána nem ész Gyülibe, és nem izzadtál meg, és nem volt semmi sem, csak valaki oda is megmossa a lábát. Hát jó, lehet, egy kicsit szagos, mert éppen a cipővel valami, de nem annyira szörnyű, hanem akkor azért ritkában fürödtek, poros úton mentek, igazán retkes volt a lábuk, kevésbé jártak a körömgombára is, hogy ne legyen. Tehát, hogy más volt az érintés is olyankor a lábnak, mint manasság. És mégis megmosta. Ma mit csinálnánk? Hát minimum gumikesztyű, ugye? Felhúzzuk, és így nyúlnánk hozzá. Jézus azt mondja, hogy gyertek és megteszem ezt. Példát adott számunkra. És néha, amikor beszélünk emberekkel arra, hogy mégis milyen a munka, akkor azt mondja, hogy ha, mennyi kell dolgozni megint. És vágyunk arra, hogy legyen olyan munkánk, amilyen örömteli, ami minimum a hobbink, igaz? Hogy hát olyan munkát végezünk, ami a hobbink. És akkor hallgatjuk, hogy milyen nagyszerű dolog ez, nem? Hát igazából örömmel tölt el az egészen, milyen jó lehetett ott lenni. És pedig hát jó, de vagyok akarnék lenni, már bocs. Örülök, hogy csinálok. De ki az, aki azt mondja, hogy oké, hát akkor eladom a házamat, hogy menjek így szolgálni. Ki az, aki azt mondja, hogy hát jó, lehet, hogy éppen napi 2 órát van csak áram, és akkor gyorsan meg kell csinálni mindent. Ugye nem is hangzik annyira jól, de mégis azt mondja Isten, hogy ebbe hív minket, akkor azt mondja, hogy uraim, benne akarok lenni. Örömmel tölt el a szolgálat. Mert erre hittál el. Mi kell ahhoz, hogy öröm legyen a mi munkánk, szolgálatunk? Mi az, ami szükséges ahhoz, hogy ezt így meg tudjuk csinálni? Mi, ha nem az, hogy pont mi illeszkedünk a legjobban az egészben. Hogy megtaláljuk azt, ahova igazán illeszkedünk. Amihez igazán jól tudunk hozzáilleszkedni. És itt jön be az, hogy nem csak szolgálat, hanem ajándék alapú szolgálat az, amiről gyülekezetben mindig beszélünk. Mert ha csak arról beszélünk, hogy végezzük a szolgálatokat, akkor az lesz, hogy jó, figyeljetek, lehajtam a fejemet, és próbálok nem felnézni, nagy engem szúrjanak ki. És akkor pont ránéztem. Egybe felkértek, hogy mit kell csinálnom. Akkor ez jön ki. Az országos tanácsüléseket szoktuk azt csinálni, amikor főlegünk olyan hosszabb ülés van, hogy valaki kimegy, akkor tudja, hogy ő kapja meg a melót. Egyikről jött egy új ember, szegény, nem tudta ezt a szabályt, kiment, 3 dolgot soztunk rá gyorsan. Most már tudja, hogy működik ez. De hogy alapvetően az van benne, hogy amikor az ajándékom szerinti szolgálatot kapok, akkor azt jelenti meg, hogy ide még többet akarom ezt csinálni. Ez örömmel tölt el, ezt élvezem. Hol lehetne még ebben részt venni? Mennyivel másabb, ugye? Az, amikor ugye el kell bújnom, tudnom, hogy hát én nem akarom ezt csinálni, és csak nem is hozzák rám, meg az, amikor arról beszélje Jakab is, hogy milyen jó az benne lenni, mert valóban örömmel tölt el jó abban a szolgálatban benne lenni. És az olyan szolgálat, ami nem terhel le, hanem felszabadít. Felszabadít arra is, hogy dicsőítsük benne. Felszabadít arra, hogy de jó, Uram, megélni ebben azt, hogy benne lenni a helyünkben. Az 1 Péter 4.10 ezt mondja, ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáltok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Hogy amire kapta a ajándékot, akkor abban szolgálni, és az valóban örömmel fog eltölteni. Emlékszem arra, hogy az anya otthonban Páfán kellett egy mosogatót beszerelni, és mondtuk, az, akit hívtunk volna, nem jött ki. Na jó, azt ilyen nem olyan bonyolult dolog, hogy mosogatót beszerelni, ezt csinálom én. Igen, ám, de ugye ott a fém rész, abban a lyukat befordni, pont akkor egyes pont jó legyen, az nem annyira egyszerű. Páfán nincs hozzá eszközöd. Mert ha van eszközöd hozzá, akkor kb. 30 másodperc. Ha nincs, akkor 56 perc volt számomra. 4 mm-es fémfúróval és fémreszelővel megcsinálni a lyukat. Utólag azt mondom, milyen hülye voltam, ott volt tőlünk 5 perce a bolt, elmehettem volna megvenni hozzá a szerszámot, de már nem költök el 3000 forintot rá, inkább akkor most ne kellett megcsinálgatni, és szenvedtem, veszültem, és szittam mindent, és mindenkit magam körül, mire aztán nézem végre betettem szerelem ezt a csapot. Egy nyamvalt lyuk kifúrása miatt, tehát ez nem ilyen pici lyuk, hanem hát ilyen 35 millió, 30 millió átmérőjű lyuk kellett hozzá. Ha nem, nincs meg a célszerszám, akkor szenvedés. Akkor kínszenvedés, akkor nehéz. Ha megvan, és azt használjuk, akkor jól működik. És itt jön be ez a kis szemléltető eszköz, én mondtam azt, hogy mindig lesz egy szemléltető eszköz. Ez a szombathelyi baptista gyülekezet. Amiben van mindenfajta szerszám, és nagyon jól lehet használni mindent mindenre. És ez vagyunk mi, hogy vannak különböző fajta emberek. Ugye néha annyi az, hogy hát mi jól ismerjük ugye a vízmérték testvért, aki mindig megmondja, hogy pontosan hogy kéne csinálni, és mindig be akarja jönni a szent vonalat nekünk, és mondjuk, hogy már megint elkezd beszélni, az 5 perc lesz, mire végez vele. De mennyire jó, hogy van ilyen testvér, aki szól, hogy figyelj, most nem jól áll. Hogy most nem a jó irányba állunk. Még a frusztráló is, hogy a képet teszed fel, és akkor felteszed a vízmértéket, úgy tűnik, hogy jó, felteszed, és nem igaz, már megint el van kicsit feldőlve. Tök jó. És akkor eddig ez volt, míg jó nem lesz. De mennyire kell, hogy legyen ilyen testvér? Ugye van a kalapás testvér a gyülekezetben, aki mindenkit jobban akar verni a falba, de mennyire kell alkalmazni az ilyen kalapás testvér is, ugye? És lehet szépen sorban az egészen a fűrész testvér, meg a hasonlók, aki mindenkit nem amputálni akar, de legalábbis ketté akar hasítani, hogy hasonlók. És mégis kell. Mégis szükség van rá. Csak egy példát hadd hozzak, hogy mennyire hasznos, amikor megvan a gyülekezet, mondjuk a Philips, a Torx, a csillagfejű, ez az, csillagfejű testvér, meg a lapos, vagy imbusz. Nem csak, hogy nem példákat akartam, csak magyar akartam mondani a sorba őket. Amikor a különböző testvérek megvannak, meg a rövid, meg a hosszú csavarhúzó, mert hogy mindegyik személyhez, mindegyik emberhez más és más módon lehet hozzáférni. És hiába akarok belenyomni valami másfajta fejű csavarhúzót, akkor az nem akar működni. És mennyire jó az mondjuk, hogy jó, hát akkor én tudom azt, hogy most mondjuk Dani Philips, az csillagfejű, akkor nem megyek oda egy lapos fejű csavarhúzó, akkor megkérem a csillagfejű ember, hogy te beszélj vele, mert te kezdetben csillagfejű csavarhúzó van. És nem alatt nekünk egy imbuszkulcsot becsavargatni. És néha működik az, hogy egy lapos fej csavarhúzót be lehet azért, amikor akár az imbuszkóstak, hogy a hadszögetébe be lehet így erőltetni, és talán elfordítani, amit tőkán teszed a mellett. De mennyire könnyen tönkretesszük egymást ilyenekkel. Vagy ide csak egy kis csavar, a rövid fejű kell azért, hogy beférjen, mert nem fog hozzáférni a hosszú. És vajon használjuk-e a gyülekezetben azt, hogy ennyire különbözőek vagyunk, és mégis lehet, hogy ez ebben, az meg abban jó. Vagy azt mondjuk, hogy van a gyülekezetben egy hát nagyjából univerzális eszköz. Mert ugye ezzel, hogy be lehet verni azért a szöget, hogy nagyon kell, csak nagy mellő is, mert akkor könnyen lehet az ujjadat. Ha kell, meg lehet fogni a csavart, és kicsit be lehet hajtani. Meg működik az is, mondjuk, hogy éppen hát 13-as kulcs nálunk mindig elveszik. Tehát, hogy a három ilyen készletem van, nem, de azt hasonló készletem, mindig jelenti a 13-as kulcs. Szerintem a lányunk az a Bogi, mert ugye 6-7, és akkor az 13 azt nagyon szereti, de hogy az mindig hiányzik belőle, és mindig küzdünk vele. Most tudom ezt, hogy volt benne. És akkor ez a szerszám, hogy minden jó egyszerre. És azt gondoljuk, hogy gyülekezetben vannak a vezetők, majd ők a kombinált fogók. Akik úgy nagyjából mindegyikhez valamennyire jók. Használjuk azokat. Nem kell nekünk külön csavarhúzónak lenni meg egyebek. De hogy készek vagyunk-e valóban egy szerszámos ládával lenni a gyülekezetben, vagy azt mondjuk, hogy csak néhány szerszámkal is majd azzal megoldjuk. Pedig hány meg hány helyzet van. És azt mondjuk, hogy ki milyen lelkiándékot kapott, úgy szolgáljátok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Erre vagyunk elhívva, hogy ilyen szerszámos ládaként legyünk. Hogy a Mester, az Úr, ő azt használja, amire éppen szükség van. És mi legyünk ott kész közelben. Nálam mindig elveszek a szerszámot. Akármi, ha veszek 100 készletet, akkor is elveszik belőle valami, ami kell. Tehát ez főleg az áros kocs, persze. Akkor se lesz meg az egész. És hogy Isten azt mondja, hogy legyél jelen. És lehet, hogy most úgy vagy jelen, hogy nem vagy akár még Isten kezében, nem is tehetnéd még meg őt, de tudja, hogy akkor is megvan a magad helye az egészben, hogy ott vagy már előkészítve, ahol talán most még hiány van, és talán most pont téged akar használni Isten abban, hogy te legyél az ember, aki majd be fog igyekezni oda. Hogy akkor megfelelő eszközként legyen jelen. És ne értsetek félre, ez nem azt jelenti, hogy akkor a szolgálatban sosincs nehézség. Nem azt jelenti, hogy akkor mindig könnyű, mert akkor, hogyha ajándék alapú szolgálatban vagyok, akkor mindig egyszerű lesz magától, és minden egyszerű lesz, és soha nem teher, hanem csak az, hogy könnyebben visz át a nehézségem, egyszerűbben tudsz szembenézni azokkal, könnyebben állsz neki újra. Akkor is, hogyha ajándékot kaptál, akkor is lehet nehéz. Meg lehet ajándék nélkül is csinálni, csak akkor kényszenvedés lesz. De beleállunk-e abba, hogy azt mondjuk, hogy igen, értjük, hogy így van, hogy a kezdet megtervezve egy ilyenfajta szerszámos készletként, vagy azt mondjuk, hogy hát, legyen inkább meg az a univerzális 3 szerszámunk. Ma reggel kérdeztem a Tamást, nem tudom, hogy itt van-e, mindegy, kint van, kérdeztem Tamást, hogy fiat, Tamás, hol a szerszámos láda? Nem is láttam még. Vettünk egyet, nem tudom, pár hónapja, és egy ideig ott volt a konyhában, mert hol a legjobb helyem, mint a konyhában persze, és férfias hozzáállás. És aztán onnan elkerült. Aztán egy pár perc kereső után megtaláltuk fenn a hátul a polcom, és akkor megvan. És mennyire képesek, hogy mi is így lenni a gyülekezetben. Van egy gyülekezetünk, de nincs meg. Nincsen meg a szerszámok benne. Hiába van egy gyülekezet, de hogyha nem áll készen arra, hogy valami az Úr szerszámos ládája legyen, hogyha nem állunk készen arra, hogy ajándék alapú szolgálattal jelen legyünk a társadalomban, akkor sokat nem érünk el vele. Akkor azt mondjuk, hogy legyen néhány más szerszám, aki távol van, aztán majd a anyavel támogatjuk, és le van tudva a dolgunk. De nem erre vagyunk csak elhívva. Nem Istennek van szándéka velünk. És nekem volt régen egy ilyen mondásom, hogy ha szolgálatról van szó, és nincs hozzá kedved, akkor csináld kedv nélkül. Én nagyon szerettem ezt a mondást, és szerintem tök jó is, de rájöttem arra, hogy ez nem feltétlenül helyes. Mert az azt mondja, hogy örömmel végzem gyülekezeti feladataimat, hogy ez mennyire fontos, hogy mennyire fontos az, hogy legyen meg ez, különben kiégés lesz, különben elfáradás lesz benne. És tanulom most már szépen azt, hogy nem mondjam annyira sokszor ezt a csinált kednék a dolgot, majd meghozza a kedvedet, vagy ha nem, akkor is el van végezve és kész, ez a katonás hozzáállás. Hanem azt, hogy akkor valóban találjuk meg azt, hogy az ajándék alapon, hogyan, kinek hol van a helye. Mert nagyon könnyen esünk ebbe a csapdába. Nagyon könnyen esünk bele abba a hibába, hogy egyszerűen nem abba szolgálunk, amire Isten elhívott minket. És tudom-e magamról azt, Isten felhasználja a szolgálatomat. Tudom-e azt magamról, hogy miért fontos, és hogy tudom azt, hogy miben segít növekednem. Mennyire vagyunk ezekkel tisztában? Mennyire látom azt, hogy mi az ajándék, és a bajon tudok jelenni a gyülekezetben? Mert ez nem csak arról, és sőt, nem főként arról szól, hogy meg van csinálva valami, és kész szép magyaros kiejtéssel, hanem arról, hogy én akkor fogok igazán tudni növekedni az életemben. És olyan ismeretek azt a régi történetet, már sok helyen elhangzott, már sokfajta kép, most nem mondom végig az egészet, majd hosszú el, csak nagyvonalabban, hogy amikor az állatok összegyűlnek az a kapcsolatban, hogy csinálják egyfajta standardet. Ez itt is egy EU-s állatközösség volt, abban is standard kellett, hogy megállapítani azt, hogy akkor mindenki mindenben legyen jó. És ugye mindenki más szeretne, van, aki azt mondja, hogy fontos, hogy az állat tudjon repülni. Másról, hogy kell tudnia úszni, kell tudni gyorsan futni, kell tudni fára mászni, és így tovább. És hát elkezdenek az állatok küzdeni, de hát hiába nagyon jó futó a nyuszika, de amikor azt mondják, hogy fel kell mászni a fára, akkor már nehezen megy neki. Nagyon felpiszkolja magát, most jönne repülés. És nagyon ugasztodik a nyuszika, és egy picit még repülés a levegőbe pár másodpercig, aztán végén persze esik és meddődik. De posztumusz kap egy 3-as repülésből, mert pár másodpercig jól ment neki. És nagyon képesek vagyunk arra gyülekezetben, hogy ezt csináljuk. Hogy ilyenfajta kitételeket adjunk, hogy gyülekezetben a tagoknak ilyennek kell lenniük. Hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan csavarhúzóvá váljál. És végül ugye melyik állat nyert az egészben? A medúza, mert ugye leugrott a felett, leugták a fáról, nem tölt el csontja sem, mert nincs csontja. Nem zúzta szét az agyát, mert nincs agya. És így tovább, és nagyon jól működött igazából mindenben, semmi sem volt jó igazán, talán kicsit az úszásban, de minden túlélt, tehát akkor lett a nyertes az állatok között az olimpián. De nem az a célja a gyülekezetnek, hogy agyatlan medúzákkal váljunk. Nem az a kulcs, imbusz kulcs, nem az a kulcs, hogy ilyen módon medúzák üldögélnek itt, hanem az, hogy mindenki megtalálja a saját ajándéka szerint a szolgálatot. Hogy akkor tudunk azzal közösségé válni, aki Isten formálni akar minket. És ezen szeretnénk veletek együtt dolgozni, hogy ilyenné válhassunk. És amikor azt nézzük, hogy vajon van-e öröm a szolgálatomban, vajon tudom, miről van szó, vajon tudom azt úgy végezni, hogy valóban épít engem is, vagy másokat is, ha ezekre nemleges a válaszunk, akkor azt kell, hogy mondjam, akkor valamiben eltévedtünk ebben, akkor ezt újra kell építenünk. Mert akkor csak agyatlan medúzák lesznek a gyülekezetben. És Jézus azt mondja a Máté 19:29-30-ban, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És megnyugvást találtok lelketetnek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Ő azt mondja, az én igám boldogító, az én terhem könnyű. Ha ezt most nem így látod, és nem így érzed, akkor kérlek, jelezd meg, hogy neked is szeretnénk veled, és szeretnénk foglalkozni annak érdekében, hogy ez változhasson. Hogy azt tud megélni Istennél az ő szolgálatában, hogy az ő igája boldogító, és az ő terhe könnyű. Nem azt mondja, hogy nem lesz igád. Nem azt mondja, hogy nem lesz terhed, hanem olyan kialakítású lesz, ami pont hozzád illik. És én megvan az igánál az, hogy pont úgy van kialakítva, hogy úgy támaszkodik fel a szügyén az állatnak, hogy a legkönnyebb legyen számára húzni. Hogy a legkevésbé legyen megterhelő. És nekünk is így kell hozzáállnunk az ajándékok kapcsán. Nem úgy, hogy nekem a legkirább ajándékom, ha-ha-ha. Hanem az, hogy igen, én ezt látom, hogy mi az, és ez valóban boldogító és könnyű számomra. Ebben megélem annak az örömét. És éppen ez egy kérdés, hogy ismertesse meg veled az ajándékaidat. Tudd, hogy melyik ajándék mire adatot, hogy azt szerint szolgálj, és keresd azt, hogy hogyan tudsz felszolgálni, és hogyan tudsz fejlődni azzal az ajándékkal. Mert hogy azért vannak az ajándékok, azt mondja, hogy a Bibliából, hogy a megajándékozott szolgáljon vele. Aztán talán kiírtam ezeket is, igen. A legjobb is ezen 2:7-ben látjuk azt, hogy arra adattak, hogy szolgáljunk vele, hogy mások javára használjunk. Aztán arra adattak, hogy arra szolgálnak, hogy a gyülekezet is épüljön belőle, hogy nem csak rólunk szól, hanem a közösség is épüljön belőle. Az Efézus 4:12-ben is ezt olvassuk. Ott van. Jó. Efézus 4:12-ben is olvasunk erről, hogy arra adta, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Hogy ez a mi elhívásunk. És aztán a harmadik szempont pedig az, hogy az Efézus 13-ban látjuk ezt, hogy a használatlan lehető szempont, hogy mindezt szeretetben vigyük véghez. Hogy szeretetben építsük egymást ezen keresztül, úgy használjuk azokat. Szóval, hogy felfedezed az ajándékaidat, felismersz valamit. Abból, amit Isten helyezett az életedbe. Látni fogod azt is, hogy nem te választottad, hanem ő adta azt, amit neked szánt. És az ajándék az Isten ereje által működik a te életedben is. Azt arra adta. A feladatunk az az, hogy az ajándékot megismerve, hozzákacsoljuk a konkrét feladatunkhoz, amit éppen végzünk. Ami lehet, hogy nincs is olyan gyülekezetbe. És hát azt mondjuk a végén, hogy hú, akkor ezeket kell új dolgokat behoznunk a közösségünk életébe. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó, azt most engedjük el. Mert erre nincs olyan személy, aki éppen ebbe az ajándékban erős. Akkor erre is készre kellene, hogy megtegyük. De megvan ebbenünk a készség, hogy uram, én keresni akarom azt, hogy miért a szándékot. És akik megtapasztalták már a lélektől vezérelt szolgálatot, és annak az ajándékára épült, alapult szolgálatot, az nem kevesebbet ér át az egészben, mint az, hogy Isten ereje működik. Ez ő nagysága működik, és működik ő általuk, rajtuk keresztül. Kevés dolgot tudsz mondani, nagyobb örömforrás, mint azt, amikor látod Istennek a munkáját történni rajtad keresztül. És erre hív el minket. Azt akarja, hogy ezt tegyük, mert amikor ezt tesszük, akkor az megint mire fog érteni, mint múlt héten is néztük, arra, hogy Istent hálás szívvel szolgáljuk, és őt dicsőítjük ebbe. És újra és újra erről van szó lelkeendékoknál, hogy arra indít minket, Isten hálás szívvel szolgáljuk, és őt dicsőítsük. Nem az, hogy ez a gyülekezet mennyire jó, nem az, hogy én milyen jó vagyok, az, hogy Isten mennyire nagyszerű. Mert őt látjuk ebben is. Így hatozva mentek újba a kezdetén levő igeverset, hogy legyetek az igények cselekvői, és ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnéz ugyan magát, de elmegy, és jobban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és önmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Szóval egyfelől szolgálj az Úr felé, másfelől úgy szolgálj, hogy az örömforrása legyen számodra, harmadszor pedig az, hogy az ajándékaid alapján szolgálj. Imádkozzunk most ezért. Köszönöm, Istenem, azt, hogy te elhívtál minket, és olyan dolgokat helyeztél el bennünk, ami amit lehet, nem is láttunk még, nem is értünk még igazán, lehet, hogy nem is tudjuk pontosan, hogy mi az. De szeretném, Uram, az, hogyha segítenek mi felfedni és felfedezni azt, hogyha megértenénk azt, hogy milyen fajta csavarhúzóvá, vagy kalapáccsal, vagy vízértéke, vagy bármennyibé formáltál minket. És szeretném, Uram, nem csak ezzel lenni, és dicsekedni azt, hogy milyen jó kalapács vagyok, hanem abba is azt is megélni, hogy te, mint mester, használsz minket. Uram, kérlek, hogy ilyen módon kovácsolj minket egységgé, egy szerszámos ládává, hogy azzal tudjunk dicsőíteni téged. Amen.